Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghallani és böjtölni. A nagybőjt, mint a megtérés ideje címmel írta meg 14. Leó pápa nagybőjti üzenetét. Mint fogalmaz, a nagybőjt olyan időszak, amikor az egyház anyai gondoskodással arra hív bennünket, hogy újra életünk középpontjába állítsuk Isten misztériumát, s így hitünk új lendületet kapjon, és szívünk ne szóródjon szét a mindennapok aggodalmai és zavaró körülményei között. A Szentatya kiemelte: Szeretteim, egy olyan nagybőjt kegyelmét kérjük, amely figyelmesebbé tesz bennünket Istenre és a legelesettebbekre. Kérjünk erőt egy olyan böjthöz, amely nyelvünket is fékezi, hogy kevesebb legyen a sértő szó, és nagyobb tér nyíljon a másik hangja számára. Határozzuk el és tegyünk érte, hogy közösségeink olyan helyekké váljanak, ahol meghallják a szenvedők kiáltását, és ahol a meghallás a szabadulás útjait nyitja meg, készségesebbé és buzgóbbá téve bennünket a szeretet civilizációjának építésében. Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára. A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánló ív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánló íveken egyedi azonosító szerepel, és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként induló szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. A választáson az a kérdés, hogy ki tud biztonságot adni az országnak, jelentette ki Orbán Viktor csütörtök este Washingtonban a béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök arra az újságírói kérdésre reagálva, hogy a választási kampányban lesz-e szerepe Donald Trump őt méltató a béketanács ülésén elhangzott mondatainak, azt felelte: Mindenki látja, hogy a háborús és veszélyes időket élünk, és ilyenkor a biztonság a legfontosabb. A választáson az a kérdés, hogy ki tud biztonságot adni az országnak. A biztonsághoz pedig két dolog kell: kapcsolatok, meg tapasztalat, és kétség kívül ebből a mi oldalunkon sokkal több van, tette hozzá Orbán Viktor. Az amerikaiak folyamatosan kezdeményezéseket tesznek, folyamatosan közvetlen kapcsolatban vannak az oroszokkal, tárgyalnak, miközben az európai vezetők a háború folytatását határozták el, mondta a miniszterelnök Washingtonban a béketanács első ülése után tartott csütörtöki sajtótájékoztatón, amikor arról beszélt, hogy a különbségek fontos ügyekben az Egyesült Államok és az Európai Unió között növekednek. Orbán Viktor hozzátette: nem tervezik, meg gondolkodnak erről, hanem döntést hoztak arról, hogy ukrán területen le kell győzni az oroszokat, és erről nyíltan beszélnek. Rámutatott: ez nem a béke, hanem a háború irányába mutat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a transzatlanti együttműködésnek, az amerikai és Európa közötti együttműködésnek az ügye egyre bonyolultabbá válik. A kormányfő példaként említette a gázai ügyet is, ahol van egy nagyon erős amerikai kezdeményezés, amelyben az Európai Unió nem vesz részt, később legfeljebb majd valahogy belevonódik. Végül az időjárásról. Jobbára borult lesz az ég, A nap második felében északnyugat, észak felől csökken a csapadékhajlam. A halmazállapot váltás határa fokozatosan délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a viharsarokban még este is eshet az eső. Az északi északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz, így hófúvásra, néhol erős hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben -2 és +7 fok között alakul. Késő estére -5 és +4 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A 100. születésnapját ünnepeljük Kurtág György zeneszerzőnek. Megszólalnak híres tanítványai Keller András, Kelemen Barnabás és Lukács Miklós. Udvaros Dorottya színésznő is elvitte leveses tájait a Néprajzi Múzeum kemény cserép kiállításába. Alexandru Popa drámáját, a Boldogság titkát rendezte meg Rusznyák Gábor a Hat színben. A Magyar Nemzeti Balett műsorán újra szerepel Jean Krenko világhírű anyagin koreográfiája, és a Bajnokok Ligája klasszikkal zár a Cifra Fesztivál februári programsorozata. Ezek a mai műsor témái. Köszöntő Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. február 19-én, azaz éppen 100 éve született Kurtág György zeneszerző, zongorista, zenepedagógus. Gyuri bácsit, ahogy tanítványai és pályatársai hívják a mestert, a napokban sokan és sokféleképpen ünneplik, hiszen munkássága évtizedek óta formálja a kortárs zenei gondolkodást, a neve a legnagyobb koncerttermek, zeneszerzők és előadó művészek számára jelenti viszonyítási pontot. Műsorunk első részében felhívjuk a figyelmet a centenáriumhoz kapcsolódó néhány programra, s röviden megszólalnak Kurták híres művésztanítványai, Keller András, Kelemen Barnabás és Lukács Miklós is. Elsőként tehát a programokról. A jubileum alkalmából a Budapest Music Center, ahol egyébként a zeneszerző lakik és mind a mai napig alkot, Kurták Fesztivált szervez február 15-e és 28-a között. A Kurták 100 országos programsorozat részeként a MÜPA háromnapos fesztivállal tiszteleg a kortárs zene élő legendája előtt. Elsőként a Magyar Filmszemlén mutatták be, aztán február 18-án a MÜPA-ban, de tegnap óta már országosan is játsszák a mozik a Kurták töredékek című dokumentumfilmet. Az Ezüst Medve díjas Nagy Dénes rendező és stábja 4 éven át kísérte kamerájával Kurták György mindennapjait. A 2021 és 2025 között készült film nem hagyományos zeneszerző portré, az érzékeny költői képsorok az 1930-as évekbeli romániai gyerekkor emlékeitől napjainkig engednek betekintést a kivételes komponista életébe, az alkotással és a tanítással kapcsolatos dilemmáiba. A filmben világklasszis előadó művészek sora tűnik fel, Víkingur Olafssontól Steven Isserlisen át Benjamin Apley. Nagyon fontos szereplője a filmnek az archív felvételeken megjelenő feleség Márta, aki zongoraművészként részt vett férje műveinek megszólaltatásában, és akinek inspiráló személyisége teljességgel meghatározta Kurták pályáját. De a forgatásra hazaérkezett a Franciaországban élő, szintén zeneszerző ifjabb Kurták György is, s a hazai művészeink színe java is feltűnik, akiknek a pályájára óriási hatása volt a 100 éves mester. Most hallgassunk bele Kurták egyik legismertebb művébe, a szálkákba. Február 20-án Keller András és a Concerto Budapest ad koncertet Kurták György tiszteletére a MÜPA-ban. Az egykori Kurták tanítvány által vezényelt est a világ élvonalához tartozó szólisták Pierre-Laurent Aimard, Szűcs Máté, Fenyő László és Maria Huszman közreműködésével tárja fel az életmű különböző rétegeit. A műsor Kurták zenéjét Beethoven és Bartók alkotásaival állítja párbeszédbe, miközben az est csúcspontjaként elhangzik a Die Stehardin című egyfelvonásos opera világpremierje. Keller András hegedűművész most korábbi Kurtákhoz fűződő emlékeiről beszél.
Bizonyosan mondhatom, hogy a legfontosabb számomra egyáltalán az én művészi, sőt hát emberi létemben az ő vele való munka és találkozás és kapcsolat meghatározó. Hát ő beavatott a zenébe, még fiatalabb. Csaló Gáborra jártunk hozzá, még előkészítő tagozatos korunkban kamaraórára. Brahms G-dur szonátáját játszottuk neki, ami tényleg egy életre szóló élmény volt. Hát mondanom se kell, hogy a szonáta első tételének az expozícióját több mint fél évig tanultuk. De az egy olyan dolog volt, hogy lett belőle egy nagyon szép koncert, és olyan erős élmény volt, hogy kerültem, nem akartam játszani, pedig nagyon szeretem a darabot. Mert az egy olyan volt, ami nem újra megismételhető, de ez érdekes, hogy mindhárman, Gyuri bácsi is, Gábor és én is hasonlóan, nagyon szép csillag kormányzat alatt volt az a munka, és akkoriban sokszor így nem talált szavakat, tehát az maradt meg egy ilyen kép, ahogy Kurtágot áll a zongorán, és mondja, és egyszer csak felrepült. Tehát gyakorlatilag csak így hangokat adott, de nem szavakat, és egyszer csak elrepült, viszont belénk repült a zene.
Keller András hegedűművészt hallottuk, valamint egy részletet Kurták kettős versenyéből. Keller mellett a másik híres hegedűművész tanítvány Kelemen Barnabás, aki feleségével Kokas Katalinnal szintén feltűnik a Kurtákról szóló dokumentumfilmben, és természetesen mindketten fellépői a Kurták 100 programsorozatnak. Kelemen Barnabást hallják.
Itt a BNC-ben beszélgetünk most, Kurták Gyuri bácsi, itt élsz.
Bizony.
Tinektek egy nagyon komoly munkakapcsolatotok van, hiszen amikor a Bartók lemezeteket készítettétek, akkor vele megtárgyalgattátok azt, hogy hogy is legyen
Ez ennél sokkal több, mert ez egy tárgyalásnál azért több, mert 68 órányi tárgyalást nem nagyon szokott Gyuri bácsi senkivel sem folytatni, viszont mesterkurzus, tehát ő felkészült, nem csak mi, hanem ő is kért időt, heteket kért, hogy neki legyen egy kurzus előtt ideje megtanulnia újra azt a Bartók vonos négyest, amit játszottunk neki, ezt fölvettük 3 kamerával minimum mindegyik órát, tehát ez mind elérhető lesz a nagy közönségnek, akár egy rövid filmbe az eszenciát összevágva, valamint teljes egészében, ez a 100 éves születésnap alkalmával lesz, ahol eljátszuk Beethovennek F. Dur Razumovsky vonos négyesét, ami Gyuri bácsi egyik kedvence, és kifejezetten kérte, hogy ezt tanuljuk meg, meglátjuk, hogy elkészül-e az a mű, amit nekünk megígért, és egy Bartók vonos négyest is előadunk.
Kelemen Barnabásék a Kelemen Kvartettel február 23-án a BMC-ben adnak koncertet, ahol többek között eljátsszák majd Bartók 5. vonós négyesét is. Most ebbe a műbe hallgassunk bele. Thank you. Lukács Miklós életében szintén nagyon fontos szerepet játszik Kurtág György. A cimbalom művészt halljuk.
Az új Kurtág operában, amiben cimbalom is szerepel, na hát azt én fogom játszani, és hát a Gyuri bácsi 100 éves, és ennek kapcsán rengeteg olyan koncert lesz az évben, itthon és külföldön, ahol Kurtág Gyuri bácsi cimbalom szóló művét fogom eljátszani, amit nekem írt, a Márta ligatúráját, ezt számomra komponálta, de a szákákat és különböző műveit is felveszek a repertoáromba, az új szóló repertoáromba, és vannak olyan koncertek, ahol csak ezt kérik tőlem, hogy kurtágokat játszak. És őt a Palival is szeretnék majd egy közös, de arról még nem beszélek, egy ilyen Kurtág-Pilinszky gondolkozást összehozni.
Lukács Miklós zenésztársaival együtt február 26-án a Magyar Zeneházában hallhatjuk. Koncertjük során csupán rövid részletek idejére felvételről csendülnek fel ligeti és Kurtág darabjai. Ezután pedig az improvizációé lesz a főszerep, amit egyszerre inspirál a klasszikus zene, a jazz és az elektronika. Ifjabb Kurtág György, Gőz László és Lukács Miklós Moments Notice trióját a zeneszerző improvizátor Lukács Ligeti ütőhangszerekkel, Fekete Kovács Kornél pedig trombita játékával és elektronikus kíséretével teszi teljessé. Most az ő előadásukban Kurtág Judit ligatúráját halljuk. A 100 éves mesternek ezúttal is további jó egészséget, alkotásban gazdag éveket kívánunk.
Thank you. Boldog születésnapot, Judit!
Hétköznapi luxus, a királyné asztalától a parasztházig. Ez a címe a Néprajzi Múzeum kiállításának, ami a hazai kemény cserépgyártás csaknem 200 éves történetét mutatja be, a főúri étkészletek eleganciájától a parasztházak falai díszítő színes tányérokig. A kiállítás főkurátora Vida Gabriella. Belebeszélgettem.
Nem csak a Néprajzi Múzeumból vannak itt tárgyak, hanem az Iparművészeti Múzeumból, illetve a Nemzeti Múzeumból. Mi hozta létre azt az igényt, hogy mindenképpen egy ilyen múzeumok közötti nagyon komoly együttműködés eredménye legyen ez a kiállítás?
Még a 19. század végén megszületett egy profiltisztítás a múzeumok között, és ennek nyomán különbözőek a gyűjteményeink, és egy olyan kiállítást, amelyik több kort és több művészeti stílust is érint, szinte lehetetlen egyetlen múzeum anyagából bemutatni, mert különböző múzeumokban vannak. Itt is az történt, hogy nálunk vannak a köznépi keménycserepek és kerámiák, de hogy be akarjuk mutatni a teljes történetet, akkor mindenképpen vissza kell nyúlni a 18. századig, de annak a tárgyai a Nemzeti Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban vannak. Egyébként csak gyorsan hozzáteszem, hogy vidéki más múzeumokból is kölcsönöztünk még tárgyakat, sok tárgy van itt a Sárospataki várból, a Herman Otto Múzeumból, Miskolcról, az Egri Múzeumból és magángyűjteményekből is kölcsönöztünk, tehát sokkal több helyről érkeztek a tárgyak, mint csak három felől, de a nagy többsége ebből a három múzeumból van.
Ugye ennek a kiállításnak az a hívószava, hogy kemény cserép, és az, hogy a kemény cserép létezik, maga a technológia, hogy ezzel lehet dolgozni, az egészen visszamegy a 18. századig, sőt érdekes módon Angliáig. Tehát az az origója, kiinduló pontja annak, hogy aztán széles körben elterjedt a kemény cserép, és nagyüzemileg is felhasználták, és ezeken a tányérokon, akár még ma is ehetünk bőven.
Még mai napig is használatban vannak. Éppen itt a kiállítás elején lógnak be tárgyak. Ezek olyan kemény cserepek, amelyeket most az IKEA-ból vásároltunk, mert ez az anyag, ez a kerámia még ma is használatban van. A történet pedig azzal kezdődik, hogy Európa mindenképpen szerette volna a porcelán készítés receptjét megtudni, és minden helyen lázas kísérletezések folytak, hogy megtalálják a porcelán receptjét.
Kínában azért feltalálták ezt. Nagyon,
de ők nagyon meg tudták őrizni a titkaikat, tehát Európa nem tudta meg a kínaiaktól, hogy kell a porcelánt készíteni, és ezért nagy kísérletek folytak, és a kísérletek közben nagyon jó kerámiákat állítottak össze, csak nem porcelánt. És tulajdonképpen egyik ilyen, ez a úgynevezett kemény cserép, aminek Európa Európában sokféle neve van. Ezt a szót, hogy kemény cserép, ezt Varta Vince javasolta használni, mert hogy korábban a kőedény, kőcserép, tehát a kő körüli Steingut, meg Steinzeugatja a német nevek, tehát ő nagy fogalomkeveredés volt, és ezt javasolta Varta Vince használni. Mikor erre az anyagra. A 19. század legvégén javasolta, de maga az anyag, azaz 1770-es években több helyen Angliában kísérletezték ki. A leghíresebb, és aki a legmesszebbre jutott, a legtökéletesebbet készítette, az Josiah Wedgwood volt, aki Angliában Sarolta királynő számára is készített késztetett, és innen is van a címünk, alcíme, hogy a királyné asztalától, és végül pedig a mostani világban és a hétköznapi életben használjuk ezt a kerámiát, tehát ezért a teljes társadalmi palettát lefedi a használata ennek a kerámiának.
Több részből áll ez a kiállítás, nyilván attól függően, hogy hogyan haladunk előre a történelemben, és hol húzhatók meg a szakaszhatárok. Ilyen értelemben hány része van a kiállításnak?
5 talán. Azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy elhatározott szándékunk volt, hogy nem gyártörténeteket mutatunk be. Egyrészt azokat már elég jól felkutatták neves elődeink, másrészt pedig egy folyamatot szerettünk volna bemutatni, egy stílusfejlődési folyamatot, és ezért nem gyáranként mutatjuk be ennek a kerámiának a történetét, de a gyárak történetét is meg lehet nézni a feliratokban, és a digitális tartalmakon.
Kérdés. Honnan és mikor indulunk?
Időben Angliából indulunk a 18. század második felében, a következő lépcső Holics, ahol az első történelmi Magyarország területén ilyen kerámiát gyártó gyár volt, és aztán következett Pápa, Kassa, Igló, Késmárk, aztán később pedig Miskolc, Hollóháza, Telkibánya. Telkibánya egy darabig porcelánt gyártott, de nem sikerült, mert nem volt jó anyaga hozzá, és akkor mégiscsak kemény cserepet gyártott. Városlőd a Dunántúlon, mint nagyobb Erdélyben Batiz. 27 gyár volt összesen. Ezek nagyrészt mindig kínlódtak anyagilag. Tönkrementek, új bérlő jött, az is tönkrement, megint új bérlő jött, megint tönkrement. Nagyon ritka volt, tulajdonképpen a 19. század második fele volt az, amikor már a köznépi piac is bejött, és az egy olyan stabil nagy piac volt, hogy tudta stabillá tenni a gyárakat anyagilag, és lehetővé tette, hogy szinte mindegyik gyár fenntartson egy laboratóriumot, ahol mászkísérleteket, festékkísérleteket, égetési kísérleteket végeztek, hogy tökéletesítsék. Ilyen volt a zsolnai gyár is, amelyik ennek a fajta kerámiának olyan típusait kísérletezte ki, ami a legmagasabb szintű, szinte már porcelán minőségiek voltak, és nagyon magas minőségű művészi formákat tudtak nekik adni.
Tényleg mi a különbség a kemény cserép és a porcelán között?
Az összetételben van különbség. Amíg nem jöttek rá, hogy kaolint kell adni, addig az alapanyagban van mészpát, van földpát, és van fehérreégő agyag a kemény cserépen. És a fehérreégő agyag helyett a legnemesebb agyagfajta, a kaolin, az adja a porcelánnak az anyagát azért, mert az egy olyan megfelelő hőfokon tulajdonképpen összeolvad, egy kicsit üvegessé válik. Hogyha a porcelánt fény felé tesszük, akkor egy kicsit átlátszó. Azért, mert egy kicsit üvegesedik, ahogy megolvad, és ez a kaolin miatt van.
A kiállítás időben egészen máig eljut.
A kiállítás végén eljutunk a 20. században a Kispesti Gránit gyárnál, ahol a munkásasszonyok és a nagymamáink háztartásainak az edényeit is lehet látni. Aztán pedig a házgyári programban a finom kerámiaipari konglomerátum volt, ahova összevonták az összes gyárat, és a művészekkel terveztetett, formatervezett munkáikat is bemutatunk, illetve van a legvégén egy kis gyártástechnológiai, bemutatunk sablonokat, egy kis festés technikát, és 3 mintakönyvet lehet végiglapozni, másolatban természetesen, de azt gondolom, hogy azt például nagyon fogják szeretni a látogatók.
Vannak itt kancsók, vannak itt tálalóedények, nagyon-nagyon pompázatos dolgok. Ha nézzük a felső osztálybeli termékeket, vagy hát persze vannak az egyszerűbbek is, tehát azért széles a spektrum, ahogy egyébként élünk a saját lakásainkban is, a különféle használati tárgyak között.
Igen, a polgárságnak a tárgy kultúrája, edény kultúrája teljesen más volt. A porcelán és éppen a kemény cserép anyagból készült készletek elterjedtek, és azt használták. A köznép nem használt készleteket, ők csak a falra rengeteg tányért tettek, meg bögrét, meg volt egy-két kancsó, de nagyon kicsi volt a forma variáció, de a polgárság számára nagyon-nagyon gazdag volt a forma variáció. Már a 19. század legelején van egy kassai gyárosnak egy reklám szövege, ki van helyezve. Azt hiszem 1810-es évekből való, már akkor több mint 50-féle formát gyártott ő a gyárában, mert akkor a polgárság ennyit igény. Ilyen szószostál, olyan kannácska, ilyen kiöntő, ezeket a paracok nem használták, tehát nagyon élesen elválik a forma gazdagság a társadalmi rétegek szerint.
Hát meg a dekorációnak a gazdagsága is, meg milyensége is nagyon élesen elválik.
Természetesen igen. A köznép számára készített tárgyak, azok tömegtárgyak voltak, tömegtermelésben készültek nagyon nagy mennyiségben. A művészeti és a polgári tárgyak sokkal nagyobb gonddal, hosszabb ideig készültek, és hát természetesen annak az áruk is sokkal több volt.
És itt nagyüzemi termelésről beszélgettünk, de azért magamban úgy megjelentek olyan termékek, vagy biztos vannak ilyenek is, amik tényleg kézzel készültek, kézzel festett termékek. Ezek mennyire voltak jellemzőek?
Nagyon jellemzőek voltak. A 20. század előtt jelent meg a sablonos díszítés, amikor először a peremeken, aztán az öblökben is használtak sablont a díszítésre, de egyébként már a tömegtermelésre volt jó a levonós díszítmény, amit nagy mennyiségben lehetett sokszorosítani és felvinni, tehát erre a kerámia fajtára ez jellemző. De kézzel is festettek, csak hát a szegényebb nép számára gyorsabban, nem annyira finoman, hanem nyilván az idő és a ráfektetett munka és a pénz megközelítően optimális felhasználása miatt.
És van egy interaktív része is a kiállításnak.
Igen, több van, de ami a legfontosabb az az, hogy egy tálnyérkészítő programot készítettek nekünk. Az egyik legérdekesebb, vagy legalábbis legnépszerűbb típus volt a paraszti kemény cserépnél, amikor neveket írtak rá. Máli, Mari, Tibor, Sándor, férfi név sokkal kevesebb volt egyébként közte, mint női, és ezekből mutatunk be egy csomót, illetve lehet ilyet készíteni, tehát van egy applikáció, lehet peremdíszeket kiválasztani, öböldíszeket kiválasztani, neveket, feliratokat, légy boldog, Júcsa, és ezt mindenki megcsinálhatja magának, ez felmegy a falra, elmentheti magának a telefonján, és így hazaviheti. 9 tányérnak van hely a falon, és amikor valaki a 10. megcsinálja, akkor az egyik eltörik, és akkor így cserélődik a falon, és mindenféle tányérokat lehet saját tányért tervezni.
De ezek virtuális tányérok?
Természetesen.
Ez lenne az igazi, ha ténylegesen lehetne készíteni tányérokat?
A boltunkban, ha jól tudom, dolgoznak azon, hogy olyan tányértestet hoznak, amire lehet így felvinni mintát, matricát, és tulajdonképpen lehet készíteni majd ilyet.
Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig. A Néprajzi Múzeumban látható kiállítás főkurátorát, Vida Gabriellát hallották. A körülbelül 600 darabot felsorakoztató tárlatot időről időre gazdagítják ismert emberek személyes tárgyai. Udvaros Dorottya színésznő például 2 gyönyörű leveses tájával érkezett a múzeumba, olyan szívéhez közel álló edényekkel, amelyek édesapjához és kedvenc ételeikhez kötődnek. A továbbiakban is várhatók meglepetés művészek kedves tárgyaikkal. Érdemes figyelni a Néprajzi Múzeum honlapját. Az Orlai produkció a Hat színben játsza Alexandru Popa darabját, a Boldogság titkát. A több csavart is tartalmazó három szereplős előadásban Járó Zsuzsát, Pataki Ferencet és Sruff Milát láthatjuk. Az előadást Rusznyák Gábor rendezte, vele beszélgettem. Alexandru Popa írta ezt a darabot. Mit kell tudni az íróról?
Azt kell róla tudni, hogy ő a bukaresti Bulandros Színháznak a művészeti vezetője. Ő egy végzett pszichológus, ezért használja ezeket a darabjaiban. Írt már forgatókönyveket, több darabja fut a román színházakban.
Hogy jutott el hozzád a darab?
Béres Attilán keresztül jutott el ez a darab is. Ugye csináltam tőle egy darabot a Miskolcon, a tavalyi évadban, és akkor azon keresztül jutott hozzám el több darabja, és akkor ezt ajánlottam az Orlai Tibornak, hogy ez szerintem való az ő csapattának, meg az ő színházának, és akkor nagyon megtetszett neki. Van ebből egyébként egy filmfeldolgozás, azok a színészek egy kivétele, akik játsszák ezt Bukarestben, azok közül ketten annak a filmben, és a másik férfi az más, de egyébként Netflixen lehet azt hiszem látni.
Ez egy abszolút mai darab, ugye?
Igen. Azt hiszem 3 vagy 4 éves maga a darab. A Popa az több verzióban megírta, van belőle egy regénye is, vagy egy olyan, amiben 2 szemszögből megírja ezt az egész történetet. Tehát ez egy valós történet, ami valamilyen szinten az ő környezetében történt meg.
Nagyon nehéz erről a történetre úgy beszélni, hogy ne spoilerezzük. Úgyhogy arra kérlek téged, hogy annyit mondjál belőle figyelemkeltőnek, vagy kettcsinálónak, amiről úgy gondolod, hogy oké, ez még belefér, és aztán jöjjön a néző, és izguljon.
Ez egy barátságról szól, ez 4 ember, akik barátok, nagyon-nagyon régóta, és nekik van egy estéjük egy teraszon, mind a 2 párnak van 2-2 gyermeke, 2 fiú és 2 lány. Az egyik párnak az egyik tagja, az anya, az elviszi az ő gyerekeit már lefeküdni, aludni, és tulajdonképpen a másik anyuka is viszi otthon el a sajátjait aludni, és a 2 férfi együtt marad ezen a teraszon, és elkezdenek beszélgetni. Kicsit egy ilyen beszívott, kicsit alkoholos állapotban az egyikük felhoz egy témát ebbe az estébe, és akkor innen kezdődik tulajdonképpen az egész történet, és elkezd kibontakozni lassan-lassan, azt hiszük, hogy értjük, hogy mi felé tart a történet. Aztán pont ennek a darabnak az erénye az, hogy így több fordulaton megyünk keresztül, és akkor a végén eljutunk valahova.
Azért ez nagyon fontos szerintem, hogy amikor ül ez a 2 férfi, akkor a darabnak a mozgató karaktere pont arról beszél, hogy minden okunk megvan arra, hogy boldogok legyünk. Ugye a darabnak a címe is az, hogy a boldogság titka, és induljunk ki ebből, hogy ha az életünk tényeit egymás mellett soroljuk, akkor hurrá! Annyira jól élünk, hogy még van jó egzisztenciánk, állásunk, szép családunk, gyerekeink, mi kell még? És ez az ugródeszka, ahonnan tovább megyünk előre.
Hát igen, hogy mit rontunk el, vagy miért rontjuk el ezeket. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a boldogság az tulajdonképpen pillanatnyi állapotok, kegyes állapotok a világ mindenségben, ahol valahol minden egyensúlyba kerül bennünk és körülöttünk, tehát ezeket mindjárt tudjuk, hogy ezek nagyon ritka pillanatok, és azt nem tudjuk, és hogy szerintem ez a darab címe, hogy ezeket a pillanatokat miért nem tudjuk megőrizni, miért romolnak el ezek a pillanatok, miért nem elég, amikor elég, miért nem jó, amikor jó, miért nem vagy boldog, amikor boldog vagy. Tehát mi az, ami ezt elveszi tőlünk, vagy mitől billen el egyszer csak ez a libikóka, és mitől lesz az, hogy ez már nem elég. Ugye ez a 23. emeleten játszódik egy teraszon, a csillagos ég alatt, ahol nagyon szépen ragyognak a csillagok, a város fölött van ez a 2 ember, és utána a 3. is, és ott beszélgetnek, és bontódik ki az ő életüknek egy elcsúszása, hogy az a libikóka ez hogyan billen el, és merre. Ha nem is akarunk spoilerezni, azért egy frivol dolgot vett föl először ez az egész darab, egy olyan dolgot, ami tényleg csak nagyon-nagyon mély barátságok, vagy kapcsolatok, vagy társaságokban szokott felröppenni. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok helyen egyébként felvetődnek ezek a dolgok, de ritkán szoktunk erről beszélni. Tehát van ennek egy zavarbejtő rétege is ennek a történetnek nyilván. Az is érdekes, hogy ezzel hogyan szembesülnek az emberek, még akkor is, ha ez mindig humorosan történik, tehát ezen lehet nevetni, tehát nem kell úgy bele süppedni a szégyenbe, meg a nem tudom, a székbe, hogy az embernek vannak ilyen gondolatai, utána közben ez is megtörténik az emberek, tehát nagyon sok minden tud ez alatt az előadás alatt történni szerintem egy nézővel, jó esetben.
Három szereplős a darab, noha végig úgy érezzük, hogy mintha a negyedik szereplő is ott lenne, olyan nagyon sokszor megidézik a szereplők maguk. Járó Zsuzsa, Schuff Milán és Pataki Ferenc az előadásnak a szereplői. Őket hogy választottad?
Mind a hárman nagyon-nagyon jó színészek. A Milán kivételével ismertem is őket, mert a Zsuzsival sem dolgoztam előtt, a Ferivel dolgoztam még Szegeden. Igazából ez egy színészközpontú darab. Minden mondat mögé nagyon sok mindent oda lehet pakolni, közben hogyan működtetjük ezt az egész történetet, tehát egy jó munka volt, azt kell mondjam.
Alexandru Popa, a boldogság titka. A hat színben látható előadás rendezőjét, Rusznyák Gábort hallották.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Két év után tér vissza a Magyar Nemzeti Balett műsorára Csank Renko Anyegin című világhírű koreográfiája. Puskin sokrétű versregénye csaknem 200 éve ejti ámulatba az olvasókat, a benne kibontakozó tragikus szerelmi szál pedig 1965 óta a Stuttgarti Balettet újjászervező Csank Renko koreográfiájával vált a világ balett színpadainak egyik meghatározó sikerdarabjává, amihez Csajkovszki érzelmekben gazdag műveinek válogatása is hozzájárul. Anyegint, a kötődések nélküli, valódi érzéseit későn felismerő, felesleges embert az idei évadban ismét Balázsi Gergő Ármin, Scrivener Louis, valamint Kekaló Júri alakítják. Tatjánát, Melnyék Tatjána, Jakovleva Mária, valamint Felméri Lili kelti életre. Tatjána húga, Olga szerepében Pap Adrián és Vakabajasi Juki mellett Ovcsarenko Stefanida mutatkozik be. Az Anyegin című balett az évadban hat alkalommal, február 21-én és 22-én 2-2-10-ben, majd március 3-án és 4-én látható az Operaházban. Az előadásokon a Magyar Állami Operaház zenekarát, a vezető európai balettegyütteseket rendszeresen dirigáló Paul Connelly vezényli. Most hallgassunk egy részletet Csajkovszki zenéjéből. Február 11-én a Bajnokok Ligája Jazz című koncerttel kezdődött, és február 22-én a Bajnokok Ligája Klasszika zár a Cifra Fesztivál februári koncertsorozata a Zeneakadémián. A jazz és a folk fókuszú első koncert után most a klasszikus zene képviselőin a sor, hogy egy csapatként támogassák egymás játékát. A Cifra Fesztivál a kezdetek óta hoz létre hasonló egyedi programstruktúrákat, s hogy miért fontos ez, azt is megtudhatjuk Balázs János zongoraművésztől, a Cifra Fesztivál alapító művészeti vezetőjétől.
A Bajnokok Ligája klasszik elnevezési koncert lesz a befejezése ennek a februári Cifra Fesztivál etapnak, ahol egészen véletlenül csupa B-betűs szereplők lesznek, mint Bogányi Gergely, Baráti Kristóf, Boldócki Gábor, Batta András és jó magam.
Zeneszerzőként Beethoven?
Valóban így lesz. Valóban Beethoven, Brahms és Bartók művek biztosan felcsendülnek. Úgyhogy itt a B-betűsök koncertje lesz, de igen, még fontosabb az, hogy az ideológia az, hogy mennyien szeretjük és tényleg rajongunk akár a futballért, vagy azokért a magyarokért, akik hatalmas sikert érnek el külföldön, és ezekre büszkék lehetünk, mint Szoboszlai Dominik. Vegyük észre azt, hogy a zenében és a zeneművészetben is bizony vannak olyan magyar művészünk, akik a külföldi koncerttermeket, nevezzük most stadionnak a képletesség kedvéért, töltik meg, és ugyanolyan szurkolótáborral rendelkeznek, és teltházal és ovációval. Sokszor nagyon kevés is elég ahhoz, hogy a közönség figyelmét felhívjuk. Például egy jó cím. Tehát nem ördögtől való az, hogy Bogányi Gergely, Baráti Kristóf, Boldócki Gábor és jó magam egy színpadon legyünk, de egy jó címmel, egy jó tematikával a közönséget talán még inkább el tudjuk kérni, és a klasszikus zenének tudunk adni egy lendületet. Hiszen nagyon nagy a kommunikációs zaj, és nagyon nehéz elérni a közönséget. Nagyon nehéz az embereknek manapság a sok fake news és a túl sok információból kiszűrni az igazat, a valóst, az értékeset. Úgyhogy ezért ebben a versenyben részt kell venni.
Február 22-én a Bajnokok Ligája klasszikkal zárul a Cifra Fesztivál februári koncertsorozata. Balázs Jánost, a Cifra Fesztivál alapító művészeti vezetőjét hallották. A mai merítést az ő zongorajátékával zárjuk. Megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!